Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Ilyen esős május végi délutánon egyebet nem tehet az ember hasznosabbat, mint hogy előveszi a listáját, kalkulál, tervez, és felkészül arra a pillanatra, amikor verőfényes nyári üdülésre indul majd, vagy aki már megtette, az hátradől, és egyszerűen csak számolgatja a napokat, hogy mennyi van még hátra, amikor bepakolhat, hagy csapot, papot, gondot, minden egyéb zavaró körülményt, és egyszerűen beleveti magát a nyárba. Nos, hát ezt a nyári előzetest fogjuk megejteni itt a tetőteraszon László Endre segítségével, aki a turizmus szakértője, hiszen legalább 3,5 évtizede, ha nem éppen 4 évtizede a szakmában van, és a Székelyföldi Turisztikai Destináció Management Cluster elnöke, illetve ezen kívül van még egy saját cége, a Transylvanian Tourist Service. Köszönöm, hogy itt van velünk, bejelentkezett Sepsiszentgyörgyről.
Köszönöm szépen, én is a meghívást mindenkinek. Jó estét kívánok, és tisztelettel köszöntöm a rádió hallgatókat.
Gondban vagyunk, amikor itt válogatunk a destinációk között, mert hogy a legfrissebb hírek között felbukkant ez a telítettség érzet. Magyarán arról van szó, hogy például a Kanári-szigeteken, Barcelonában, Athénban, Malagában, Balin, de még egyebütt is a helybeliek nehezményezik azt, hogy oda csak bulizni, másképpen zajosan a helyi szokásokat felrúgva mulatni és lazulni jönnek a turisták, nem tisztelik a helyi szellemét vagy hagyományait, és hogy most itt valamit lépni kell, olyannyira, hogy nem csak a megemelt, úgymond belépő tagság révén próbálják visszaszorítani ezt a jelenséget, hanem hát effektív tüntetnek is. Mit kezd a szakma ezzel az új, vagy ha nem is új, de most nagyon frappánsan megjelenő jelenséggel?
Itt megemlíteném a közelebbi úti célokat is, ahol problémák vannak. Tehát itt beszélnék nagyon röviden a budapesti Király utcáról is, ugye? Ott van Budapesten a Buri negyed, és az ott lakók azért nagyon elégedetlenek a turisták által okozott zajkeltéssel, de ugyanúgy beszélhetnénk Velencéről is, velenceiek is azt szeretnék, hogy Velence egy élhető és egy nem turisták által folytogatott úti cél lenne.
De Amsterdam is itt van a sorban, és még mondhatnánk jócskán bőven példákat. Bután a legokosabb, igaz, hogy ott van fenn a Himalája lábánál. Egyszerűen azt mondta, hogy hát 100 € egy nap, és akkor jöhettek bőven. Hát nem jönnek bőven, mert nem engedi meg mindenki egyrészt az odautazást, másrészt belépésnél ugye ezt föl kell mutatni, ezt az összeget. Hatékony-e ez a fellépés, vagy el fogja riasztani hosszabb távon az érdeklődőket?
Inkább szét fogja húzni szerintem a szezont. A Velence példáját hoznám fel, akkor ugye bevezették az online regisztrációt, és egy szimbolikus összeget is kell fizetni, hogyha jól emlékszem. 5 euró,
igen.
Igen, 5 eurót fizetnek, de egy adott turista szám fölött már nem bocsájtanak ki belépési engedélyt. Tehát gyakorlatilag az, aki nem tud, tehát ugyanúgy, mint a múzeumoknál. Mert a tapasztalatom szerint például az Alhambrában hetekkel azelőtt, ha nem foglal az ember, akkor hiába van ott a közelében, nem tudja meglátogatni. Tehát szerintem ezek a lépések, hogy online regisztráció, tehát plafonált online regisztráció által próbálják korlátozni, ez hatásos lehet.
Tehát nem fordulhat majd elő az, hogy utolsó pillanatban ott udvarról a turista a beléptetésnél, hogy kérek szépen egy jegyet az ablaknál, egy állóhelyet Velencébe, mert hát, ha megoldható. Ez nem fog működni.
Nem. Tehát nekünk, mint utazási irodásoknak felelősségünk is az, hogy ne csak a repülőjegyet vagy a szálláshelyet értékesítsük, hanem teljes körű információval lássuk el a turistákat, és gyakorlatilag megkérdezzük azt, hogy mit szeretne meglátogatni, és ennek függvényében beszerezni az online belépési engedélyeket. A hasonló problémával találkoztam például a Vatikánban, ahol csúcsidőszakban, húsvétkor, pünköstkor, vagy akár egy egyszerű hétvégén is nehéz volt regisztrálni a turistát a Vatikán Múzeum meglátogatására.
Szakemberek azt mondják, vagy legalábbis ami hozzám eljutott, hogy itt valójában magáról az ágazatról szól ez a válság tünet, tehát hogy a turizmus menedzsmentnek a gondjait hozta felszínre, és példaként említik azt, hogy a Kanári-szigetek beli lakosság, az ottani stabil lakosságnak az egyharmada szegénységi küszöb alatt él, holott lényegében az egész sziget turizmus függő.
Ezt a példát annyira azért nem ismerem, de ugye el tudom képzelni azt, hogy a lakosságnak nagyon fontos, hiszen a lakosság nagy hányada az a turizmusból él, tehát szegénység azért mindenhol van, de meg kell találni azt a középutat, hogy a lakosság is normálisan tudjon élni, de a turizmus is megfelelően működjön, hiszen egy gazdasági tevékenység is nem csak egy kultúrfogyasztási eszköz.
Tehát akkor arra kell majd számítsunk, hogy az elkövetkező 3-4 esztendőben már nem lesz annyira bevett szokás, hogy például az oltár elé menendő ifjú pár egy búcsúbulit rendez mondjuk a Budapesten, vagy Bukarestben, vagy akárhol, tehát nyugatról érkezve egy görbe hétvégét rendeznek a haverekkel, vagy a barátnőkkel, és akkor itt van ricsajozás, van mindenféle, hát mondjuk úgy, hogy harsányabb örvendezés, ami a környezetet tényleg egy adott pillanatban zavarhatja.
Igen, de azért nem hasonlítanám össze ezt Velence példájával, vagy Spanyolországgal, vagy a Vatikánnal, tehát itt ezt mi úgy hívjuk, hogy buliturizmus. Uh-huh. Ezt valamilyen szinten a vendéglátósok korlátozni is tudják, tehát hogy ne engedjék maximálisra el a gyeplőt, és legyenek bizonyos felállított szabályok. Mert bizonyos időszakokban nagyon jó volt az, ugye a légitársaságoknak is elsősorban, a szállásadóknak is, a turisztikai vállalkozóknak, hogy rengeteg, főleg Egyesült Királyságbeli turista érkezett legénybúcsúra, lánybúcsúra. Tehát ez úgy feltesdítette a forgalmat, nagyobb turista számot generált. Viszont itt azért valamennyire bele avatkozni, és gondolom, hogy azok, akik ilyen célra utaznak, azért lesznek annyira megértők, hogy a szabályokat betartsák. Itt mondanék egy érdekes dolgot, hogy többször hallottam azt, hogy az Egyesült Királyságbeli turisták összetévesztik Bukarestet Budapesttel, és különben nem is gond, tehát hogyha Bukarestben landoltak, akkor ott is van bulizni, úgyhogy ez különösebb gondot nekik nem jelentett. Tehát itt ebből látszik az, hogy a buli és a kocsmázása fontos. Tehát itt
nem a helyi kultúra, vagy élmény gyűjtés. Hát igen, ez egészen izgalmas lesz, ahogy majd Amsterdam is bejelenti, hogy több hotelt nem enged építetni, meg ahogy adott esetben be fogják jelenteni azt, hogy X óráig van italkiszolgálás, vagy Y órakor zárnak a bárok, tehát valamilyen módon nyilván lehet ezt kordában tartani, vagy egyfajta mederbe terelni. Nekem volt egy ilyen, hát évekkel ezelőtti élményem, amikor csak egyszerűen bámultam ki a fejemből. Ez egy Dániából Svédországba tartó komphajón történt, és úgy csodálkoztam, hogy hatalmas szatyrokkal így a buszba jöttek föl, vásároltak, ugye, mert hogy olcsó volt az alkohol.
Igen, a dvámentes, a duty free.
Így van. És úgy egyszerűen nem, tehát mesélték nekem, hogy vannak ezek a bevásárló túrák, de el nem tudtam képzelni, hogy ennyire ipari mennyiségben szereznek be mindenféle italokat a jó északiak, de hát maradjunk mi a saját területünkön, ne kacsincsunk északra, bár azért az északi túrázás az nagyon kellemes lehet. Volt egy év úti célja 2024-es turisztikai seregszemlehez, hazai mezőny. Azt mondhatnánk, ha a különböző kategóriákat így listázzuk, hogy Erdély és azon belül a Székelyföld jól vagy szinte reményen felül szerepelt. Meg lehet ezt erősíteni a szakma részéről, vagy csak én látom bele?
Nyilván meg lehet erősíteni, de itt én három eseményről beszélnék. Tehát itt először ugye kiosztották az év úti célja
díjakat, igen.
Igen, de utána következett május 28, tehát május 14-én a SPA úti célok gálája, és május 28-án pedig a szállodaipar, vagy a Top Hotel Award gála, úgyhogy itt sok mindent bezsebelt a Székelyföld, úgyhogy meg vagyunk elégedve. Amit kiemelnék, amiről elég sokat beszélnek mostanában, az, hogy a legjobb turisztikai úti célt népszerűsítő filmet azt a Visit Hargita kapta, tehát gratulálunk, egy csodálatos film, amit bemutattak, úgyhogy méltón megérdemelték azt, hogy országos szinten ők kapták a legnagyobb díjat. De nem utolsó sorban a Mini Erdélyi Park, amire mindenki nagyon, nagyon büszke, és egy siker történetként könyveljük el, egy olyan vállalkozó, aki kreatív éjjel-nappal létrehozta ezt, és egy értéket is képvisel, hiszen a gyerekek is anélkül, hogy egész Erdélybe utaznak, miniatűrbe történelemórán vehetnek részt, és megláthatják azokat a csodálatos történelmi épületeket, ami most már lassan kezdenek felújulni, úgyhogy szerintem ez lesz a jövő egyik turisztikai alapja.
Hát ami a felújítást illeti, volt egy nagyon friss élményem itt nem messze tőlünk, Zsibó irányába egy hát olyan kastélyromot látogattam meg az út mentén, ahol hát most, ha azt mondom, hogy a lócitrom ott volt a romhalmaz közepén, akkor nagyon keveset árulok el, és közben egy gyönyörű 1816-os feliratú kovácsolt vas volt a kastély maradvány bejáratánál. De nem akarom elrontani a hangulatot, illetve az utazó kedvet. Butik szálloda, tisztázzuk ezt a kategóriát, mert itt az olasz telki Dániel kastély szálló vitte el a pálmát. Ez micsoda, fordítsuk le egy kicsit, vagy magyarázzuk el, és mitől olyan jók a Dániel kastélyosok? Láttam velük beszélgetést is, és hát tudják, hogy mit akarnak, és akarják azt, amit tudnak.
Igen, egy nagyon céltudatos fiatal házaspárról van szó, akik hosszú éveken keresztül Bukarestbe keményen dolgoztak, informatikus és gazdasági szaktanácsadó házaspár, akik ugye egy megfelelő tőkét szedtek össze sok év alatt, és ők úgy döntöttek, hogy haza fognak telepedni, és kerestek egy ilyen eladó ingatlant, kastélyt, amit megvettek, és teljesen tökéletes állapotban hozták, párhuzamosan avval, hogy a történelmi, vagyis műemlékvédelmi állag megőrzésnek minden szabályait betartották. Tehát egy nagyon, nagyon kellemes hely, nagyon szépen helyreállították, és nagyon jó a menedzsmentje. Tehát itt plusz amellett még a fér informatika tudás, informatikai tudása is párosul evel, a hölgynek a menedzsment tudása és a spontán ráérzése is, úgyhogy ezt tényleg csak tanítani lehet, az, amit ők létrehoztak. Na most egy kis magyarázat az, hogy egy kicsit itt furi az, hogy butik szállodának nevezik, hiszen ez egy kastélyszálloda, de viszont hogyha megnézzük bárhol a butik szállónak az értelmezését, akkor valami van benne. A butik szállókra az jellemző, hogy viszonylag kevés szobájuk van, és mindenik szoba egyedi kialakítású, nincsenek nagy közösségi terek, hanem ilyen intim közösségi terek vannak, és minden térbe vagy a szobákba is arra törekednek, hogy különös hangulata legyen a szálláshelynek. Tehát nem hasonlíthat össze egy nagy, több száz szobás láncszállodával, ahol nem egyedi a berendezés. Tehát nagyon jó hangulatot tudtak hozni, ilyen középkori hangulatot. De különben ők mind a három díjkiosztó gálán díjazva voltak, tehát a Top Hotelnél a kastélyszálló kategóriában a harmadik helyet, a Spa Uti Célok gáláján pedig megkapták a legszebb történelmi épületben létrehozott spa kategóriát a díjat.
Ez a Tetőterasz.
Üdülőhelyek kategóriában még mindig az év úti célja a 2024-es mezőnyről beszélünk, a Medvetó és környéke. Szóval a harmadik lett Törcsvár és Félixfürdő mögött, itt a erdélyi dominanciáról beszélhetünk nyugodtan, és hogyha megnézzük azért ezeket a kategóriákat, nekem az a benyomásom, bármennyire is felszínesen kezeltem ezt az adathalmazt, mert mindent nem lehet kívülről megtanulni, de nekem az az impresszióm, ismétlem, hogy tényleg Erdély nem az, hogy elhúzott, de eléggé markánsan ott van az élbolyban. Ahhoz képest, tehát hogyha megnézzük, hogy még mit kínál Románia, mint destináció, ezekben a rangsorokban az erdélyi célok, illetve telephelyek hát túlsúlyban vannak.
Nem, ez így igaz, tehát hogyha mind a három díjkiosztó gálának a végeredményét megnézzük, akkor is ugyan ezt mutatja, tehát alátámasztja az év úti célja gála zsűriének és a közönség szavazásnak a döntését. Szerintem méltón kapta meg Szováta. Jó, az tudva levő volt, hogy Törcsvár azért elhúz Szováta mellett. Itt azért, itt Brassóról is, hogyha beszélünk, akkor az 1.400.000 turista, az majdnem mindenki meglátogatta Törcsvárat, és lehet, hogy nem feltétlenül Brassóért jöttek, hanem elsősorban Törcsvárért, de Brassóba töltöttek 2-3 napot, tehát itt ezt nem lehet kommentálni, tehát ez így volt igazságos. Hát a második helyezett a Félixfürdőn azért, hogyha én kellett volna szavazok, biztos, hogy nem a második helyre kerül.
Bár ott is azért vannak bővítések, meg korszerűsítések, most meg legújabban még lesz egy kerülőút is, ami a megközelítést, hát azt hiszem, hogy a napokban avatták fel.
Igen, hát nagyon népszerű, de még nem került olyan szintre. Tehát Szovátán azért nagyon szépen rendbe tették a fürdőhelynek a központját, és vigyáztak arra is, hogy Szovát a üdülővárosnak a hajdani képét is valamennyire megőrizik. Tehát értem itt az újabb szállodákat, például a Pacsirta szálló, az nagyon szépen fel van újítva, ugyanúgy hasonlóan, mint ahogy annak idején volt, vagy azt az egész sétányt a több szállodával és villával úgy újítottak fel, hogy tényleg a történelmi architektúrai hagyományoknak megfelel.
Ennek tudható be az, hogy a városok kategóriában Nagyszeben megerősítette a pozícióját, mert tulajdonképpen nagyon ott volt mindig a favoritok között. Tehát ez a felújított, megőrzött, épített örökség az, ami hozza azt a pluszt, mert itt ugye Kolozsvár is hát benevezett, meg ott volt a mondjuk ugye a választható opciók között, de nem sikerült dobogóra jutni. Ennyire fontos ez, hogy a hely jellegének a megőrzése, konzerválása, vagy minimum, ha már nagyon nincs jelen, az ráutaló jeleknek a kihangsúlyozása?
Én szerintem nagyon fontos az összhang, az épületek stílusának az összhangja. Tehát az, hogyha az ember például Brassóban, a Tanácstéren sétál, akkor ne legyen semmi olyan műépítészetileg zavaró látnivaló, tehát ott is megvalósult. Tehát itt is azért mérlegelném azt, hogy Brassó vagy Nagyszeben, de nyilván, hogy Nagyszeben nagyon szép, tehát a városközpont az nagyon szépen helyre van hozva. És ők azért Brassó előtt voltak, de azért Brassó is nagyon a sarkunkban van ilyen szempontból.
Most, ha Brassóról beszélünk, ugye Törcsvárat említette, hogy ez egy kicsit ilyen kontaminációs alapon lett ennyire felkapott, de akkor maga Brassó a végül is döcögősen beinduló, de csak működő repterével együtt kezd majd lassan olyan destinációvá válni megyeként, vagy tágabban értelmezett célpontként, hogy kell számolni a hazai vendéglátóiparnak vele, mint igen kemény szereplővel?
Így van. És maguk a fejlesztések is, tehát a szállodá, tehát úgy most adtak át és adnak át három nemzetközi szállodálánchoz tartozó szállodát, tehát a szállodai kapacitása is most már rendben van, tehát nincsenek szállásgondok, de viszont kihasználtsági gondok sincsenek. Tehát hogyha lebontjuk, akkor kezd nőni a külföldi turistáknak a száma, az aránya, ugye az országos átlag az valahol 9-8-9% között van, Brassóban ez meghaladta jóval ezt a százalékot. A repülőtérnek, én azt mondom, hogy ne szidjuk a repülőteret, hanem támogassuk, hogy már valahogy induljon el. Tavaly év statisztikáiból azt láttuk, hogy többnyire a diaszporát szolgálta ki nem a turizmust, tehát viszonylag kevés turisztikai céllal érkező vendég érkezett a brassói repülőtérre, viszont amit elmondhatok az, hogy a kiutazásnál a charterjáratok már tavaly normálisan működtek, tehát ott nem voltak gondok. Itt az ilyen bocsánat a régi társaságokkal volt gond, hála Istennek el is ment az a régi társaság, nem akarom, hogy reklám legyen, vagy negatív reklám, azért nem mondom ki a nevét. Tehát még mindig várunk arra, hogy nagy neves légitársaságok jelenjenek meg Brassóba, de ehhez bizonyítani kell, hogy jól működik a repülőtér, tehát hogy jó utasforgalmat tud generálni. Tehát itt értem a Lufthansa Groupot, ami magába foglalja ugye a Swiss-t, az Austriant, a Lufthansa-t, vagy pedig a nem utolsó sorban a Turkish Airlines-ot megoldana sok tengeren túli kapcsolatot, vagy pedig nem utolsó sorban ázsiai kapcsolatot.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.
Török légitársaságot említett az előbb László Endre. Beszéljünk Törökországról, mert érdekes és izgalmas kínálat lesz, amennyiben az utazó közönség, vagy utazni vágyó populáció tényleg előnyként fogja érzékelni azt a módosítást, ami nagyon friss, jelesen, hogy most már személyazonosságival is lehet odautazni. Ez egy hivatalos látogatásnak a konkrét eredményeként ugye realizálódott ez az egyesség. Vajon aki már eldöntötte, hogy utazik, az úgyis utazik, nem most határozott, de lehet-e egy olyan impaktusa ennek, hogy akár az idény vége fele, vagy főleg aztán jövőre megnövekszik a Antália, meg hát egyéb török destinációk iránti érdeklődés, mert hogy tényleg egyszerűbb, ott van a zsebemben az irat, nem kell azt nézni, hogy lejárt, nem járt le.
De kell nézni.
Hát igen, de hogy út, igen, csak hogy útlevélosztályra nem kell járni, tehát hogy mégiscsak egy személyi igazolvánnyal azért ezt tapasztaltuk már ugye mi is jóval könnyebb. Egy dologra kell vigyázni, nem két iratra például, ez is előny.
Tehát annak, aki útlevéllel rendelkezik, annak is Schengen térségbe utazik, mindig azt javasoljuk azért, hogy mind a kettőt vigyenek külön helyre tenye, hogyha egyikkel valami van, akkor a másikkal haza tud jönni. Igen, május 21-től személyazonosság igazolványon lehet beutazni Törökországban, de itt azért felhívnám a Törökországba készülő utasoknak a figyelmét, hogy azért nem olyan egyszerű, tehát nem kell összetéveszteni a Schengen térségbe való utazással, ugyanis ott az úti okmánynak a lejáratát az csak olyan szempontból nézik, hogy legyen érvényes az utazás időpontjában is a maximumon visszautazásig. Viszont a Törökország esetében elsősorban azt el kell mondanom, hogy csak turisztikai célra utazó állampolgárok vagy utazók vehetik, tehát utazhatnak be személyazonossági igazolványa, aki hivatalos útra megy, vagy gépkocsi vezető, nekik továbbra is szükségük lesz az útlevélre, és egy engedélyre a kereskedelmi tevékenységük kapcsán. A másik nagyon fontos dolog az, hogy az a szabály, hogy az utazási dokumentum még 180 napig érvényes kell legyen, azt be kell tartani, ugyanis a beutazáskor ki kell tölteni egy űrlapot, és erre az űrlapra regisztrálják a beutazást, és azt, hogy az illető turista mennyi időt töltött Törökországba, és ez nem haladhatja meg az össz-vissza 90 napot 180 nap alatt, tehát egy fél év alatt.
Nem jellemző, nem életszerű, hogy ott azért több hónapot eltöltenénk.
De van, az, hogy többször megy, az igen.
Az igen, hogy többször igen. Vannak ugyan olyan települések, ahol például brit, vagy német, vagy nyugat-európai turisták, főleg nyugdíjasok, ott töltik az év nagy részét, egyszerűen elutazgatják, illetve elkempingezik, van erre példa. Na de meg fog-e nőni az érdeklődés, vagy ez most így kampány van, jól elhangzott, és ennyi?
Ez jó. Tehát a magyarországi turistáknak például már egy éve érvénybe lépett ez a szabály. Tehát nyilván, hogy könnyítés lesz, de én úgy gondolom, hogy nagyot azért nem fog nőni emiatt a forgalom, mert az, aki Törökországba készül, először is egy megfelelő anyagi háttérrel kell rendelkezzen, tehát most nem azon fog múlni, hogy egy útlevelet kell csináltatni, vagy nem, esetleg aki elmulasztja, ugye kiveszi a fiókból, látja, hogy le van járva, annak nagyon sokat fog segíteni, de én szerintem azért, hogy nem kell útlevelet csináltatni, nem feltétlenül. Mert itt ezt alá is támasztanám abba, hogy Románia egyik nagyon jó küldőországa turisztikai szempontból. Tavaly közel 1 millió román turista utazott turisztikai céllal Törökországba, és főleg a földközi és az Égei-tenger térségébe. Tehát a törökök nagyon szeretik, és nagyon is kell nekik a turista, viszont mondja, a jelenlegi helyzet miatt az árak az viszonylag felemelkedtek. Tehát a repülőjegyek is drágultak, akár 20%-ot is, és a szállásadók is drágították a csomagoknak az árát legalább 20%-kal. Tehát itt annak fogunk örvendeni az 1 milliónak, az nagyon jó lesz. Azért valószínű, hogyha egy picit rendeződnek a dolgok, akkor növekedni fog, de nem ettől a személyhatósági igazolványos könyvtől.
I sincerely want to say I wish you bluebirds in the spring to give your heart a song to sing and then a kiss. But more than this, I wish you love. And in July, a lemonade to cool you in some leafy glade. I wish you health, and more than wealth, I wish you love. My breaking heart, and I agree that you and I could never be. So with my best, my very best, I set you free. You shelter from the storm, a cozy fire to keep you warm. But most of all, when snowflakes fall, I wish you love. With my best, my very best, I set you free. I wish you shelter from the storm, a cozy fire to keep you warm. But most of all, when snowflakes fall.
Törökország után tekintsünk egy kicsit nyugatra, azt javasolom László Endrének, a Székelyföldi Turisztikai Destináció Management Cluster elnökének, mert hogy két plenáris esemény is vonzza, nem csak a tekintetet, gondolom a turistát is, ez a június-júliusi foci EB Németország, illetve az olimpiai játékok, a nyári ötkarikás verseny Franciaország. Ez mennyire szokta általában megbolygatni a szokásos, tehát az olimpiák közti, úgymond átveneti esztendőknek a szokásait, a dinamikáját. Érződik-e ez?
Igen, feltétlenül érződik, tehát az, aki nem az olimpiára megy, vagy nem a foci EB-re megy, az messze elkerüli ezeket a németországi városokat, ahol a foci EB helyszínei lesznek, vagy pedig Párizs. Ugye az első ok az, hogy a szálláshelyeknek az ára, egyszerű, hogy nem nagyon van szálláshely, és a szálláshelyek árát az 3-4-5-szörösére vitték fel. Tehát azt jelenti, hogy esetenként Párizsba 1000 euróért lehet kapni a 3 csillagos szállodába egy éjszakára szobát, tehát nem éri meg, semmiképpen nem éri meg. Tehát itt, aki kimondottan az olimpiára szeretett volna menni, az megvette egy egy csomagot idejébe, és nem ma, hanem ezelőtt egy fél évvel, vagy egy évvel, normális áron jutott ezekhez a csomagokhoz, jegyekhez, de aki most készül, az már nem tud labdába rúgni. Tehát az, aki nem az olimpiára megy, az nem fog menni. Tehát egyszerűen nem fogja megérni azt. Repülőjegyárak is kiemeltek, a jegyek sincsenek már a kiemelt eseményekre, úgyhogy ez egy kicsit felfordítja, tehát azért az a két hét alatt szervezések került volna, körútak, vagy párizsi city breakek, vagy Németország utazások, azok mind áttevődnek, vagy foci évi előtti időszakra, vagy olimpia utáni időszakra, tehát ez körülbelül ennyire befolyásolja a forgalmat.
Az nem életszerű, hogy egy ilyen nagy esemény, főleg az olimpiára gondolok, utána a levezető körök még mindig aránylag magas tarifákat jelentenek. Tehát én így nagyon kívülről úgy gondolom, hogy nem az történik, hogy van egy X szint, aztán jön egy ilyen esemény, az fölnyomja Y nívóra az árakat, elmúlik az esemény, és vissza az X-re, hanem van annak egy hát görbéje, egy íve annak az esésnek. Nem kapkodják el magyarán a vendéglátók, hogy akkor a megszokott árfekvésre visszatérjenek.
Hát valami fokozatosan vissza kell térniük, mert akkor tehát gyakorlatilag visszaesik a forgalom. Tehát lassan-lassan vissza fognak térni.
Igen, tehát csak hogy azért kihasználják azt, hogy lesz olyan érdeklődő, aki elmegy, és azt mondja, hogy hát nem a paralimpiát akarja megnézni, hanem a helyszíneket. Vagy azért, mert a közvetítés olyan sikeres volt, hogy és ugye itt elég okosan bevonják a nyitó ünnepénen is, ugye a Szajna lesz a főszereplő, tehát én azt hiszem, hogy nagyon agyalhattak a párizsiak, hogy hogyan tudják csomagolni az olimpiát, és ezzel még jobban eladni a várost.
Nyilván, hát egy ilyen sporteseménynek a turisztikai destinációs menedzsment feladata is van, és vonzata is van, úgyhogy a szerkesztő nagyon jól látja azt, hogy az, aki eddig nem is gondolt Párizsra, vagy nem gondolt Szajnára, az előbb-utóbb el fog menni oda.
Ugyanúgy el fog...
Pozitív hozadékkal lesz.
Ugyanúgy várható, hogy ha nem is hát a léptékeket betartva, de megnövekszik az érdeklődés, például Sepsiszentgyörgy után, miután kiderült, hogy hoki VB tornának lesz a helyszíne az aréna?
Nyilván ez nagyon nagy kihívás elé állítik, hogy mi lesz. Már most látjuk a helyfoglaló rendszerekbe. Tehát amikor a sajtóközlemény megjelent, hogy hoki világbajnokság lesz, Sepsiszentgyörgyön a booking helyfoglaló rendszer felrobbant idézőjelbe. Tehát ami már fel volt töltve, az egy óra alatt lefoglalva, április 27 május 3 között. Tehát gyakorlatilag leblokkálták többnyire az angol szurkolókkal.
Mekkora szerencsénk van a britekkel, mert hogy ők nagyon mozgékonyak és jó lelkes drukkerek. Ezek szerint a jó befektetés az, hogyha van a környéken szabadidős foglalkozás, vagy valamilyen sportattrakció, legyen az akár egy olimpia, legyen az akár egy havastájban való kilovaglási lehetőség. Most itt két nagyon extrém esetet vagy példát hoztam.
Minden esetre a fesztiválok is nagyon sok vendéget hoznak, vagy a Szent György nap is nagyon sok vendéget hoz, tehát események kellenek. Tehát azt hiszem, hogy valamelyik beszélgetésünkben elmondtam azt, hogy szállás helyett egymagában nem lehet értékesíteni. Tehát a köret kell. Nem a motiváció, nem az alvás a szálloda az egy hely, ahol alszik, de nem az a motiváció. A
ez a tetőterasz.
A szálloda az csak egy szusszanásnyi hely, mondja a műsor meghívottja László Endre, aki a turisztikában otthonosan mozog már több évtizede. Rekordesztendőre számít a szakma 2024-ben, ezt jósolják a szakértők és a vendéglátással foglalkozó kutatók. Egy adatot mondok csak, 85 milliónál valamivel több vendége volt Spanyolországnak tavaly, és hogy ennél még többre számítanak Ibériában. Ugyanez az elvárás van itthon is, és itt akkor még hozzácsatolnám azt a célkitűzést, hogy ugye a vendéglátás vissza szeretne térni idén, és kicsit talán meg is haladni a pandémia előtti eredményeket. Akkor ez most nagyon úgy néz ki, hogy realizálható?
Igen, egy kicsit visszatérünk a járványhelyzetre, amikor szerintem nagyon reálisan azt jósolták, hogy 2024-ben fogunk visszatérni 2019-es sikeres év szintjére, és ez úgy néz ki, hogy így is történik. És szeket, hogy szintjén ugye a kitűző cél az az 1 millió turista volt, azt van nagyon megközelítette, és szerintem jövőre meg lesz az 1 millió turista is, több mint 2 millió vendégészaka is. Összehasonlítva ugye az országos számmal, ami 13 millió körül van, ugye 7-8%-ot kellene még egy kicsit feltornászni ezt akár 10%-ra is, és ami még mindig fájó a külföldi turistáknak a száma, az aránya, tehát ebből az 1 millióból az 10-11% külföldi turista, tehát ott kellene jobban odafigyelni, és többet dolgozni destináció menedzsmentben, hogy különböző külföldi piacokat bejáratni, hogy elinduljon egy normális vendégáradat a nyugati küldőországokból is.
Itt konkrétan mire gondol, amikor a tunningolásra vagy srófolásra utal, a promoválás, a kapcsolatteremtés, az együttműködés más ügynökségekkel, a kínálatbővítés, a személyzet képzésének a folytatása, a komfortnövelés, mi az, vagy hogy kéne ezt elképzelni?
A szálláshelyek minőségének a tekintetében nem panaszkodhatunk, viszonylag jól állunk, tehát nagyon sok felújított, vagy új szálloda van, viszont a humán erőforrás szempontjából vannak hiányosságok, tehát nyelvi problémák, meg akár a román nyelvvel is problémák vannak néha, de az már kezd elreállni. Tehát mindenképpen 3 nyelvet beszélő kollégákra lenne minél több kollégára lenne szükség, ott, hogy minőségi szolgáltatásokat tudjunk nyújtani. Maga az attrakciófejlesztés is, tehát az attrakciófejlesztés az egy nagyon fontos eleme a turizmusnak, tehát maga a látogatói központok, tehát intézményesíteni az attrakciókat. A nyugat-európai turisták hozzá vannak szokva ahhoz, hogy bármilyen pontos turisztikai attrakciónál van mellékhelység, van pihenőhelység, lehet inni pohár vizet, van idegenvezető, nem kell keresni a kulcsot, hogy megyek be az X világ Európa hírű freskót megnézni egy székelyföldi templomba. Tehát itt avval kell kezdeni. Avval kell kezdeni, és párhuzamosan evel ki kell, tehát image építés az nagyon fontos, mert minél Magyarországon könnyű székelyföldről beszélni, de hogyha az ember távolodik székelyföldtől vagy Erdélytől, akkor már Erdélyről beszélsz, hogyha még távolabb megy, akkor már Romániáról vagy Európáról fog beszélni. Tehát itt ezt így nagyon átgondoltan kell előkészíteni a promóciót. Tehát erről kell szóljon a turisztikai destinációs menedzsment.
Beszélgetés nem zárhatjuk le annélkül, hogy megkérdezném László Endre most ezen a nyáron, melyik búvárközpontot nézte ki magának éppen, ahol nem volt, vagy egy már meglátogatott és kedvenc destináció lesz a célpont?
Már megvolt, tehát én mindig vagy novemberben, vagy márciusban szoktunk búvárkodni. A búvárcsapatommal a Fülöp-szigeteken voltunk. Tehát az egy nagyon nagy élmény volt, tehát annyira tanulságos volt, és annyira jó volt, nagyon nehéz az utazás, ilyen 20 órák repülő út, vagy valami, de maga az úti cél az nagyon különleges. És itt tényleg olyan, annyira távol van Európától, hogy ott még Romániát, vagy jóformán még Európát se tudták, hogy hol van. Tehát ezért mondom azt, hogy itt megtapasztaltam, hogy ott hiába beszéltem volna Székelyföldről, de nekem is hiába beszéltek volna különböző ottani törzsekről.
Ősszel lesz egy újabb turnus, tehát hogy úgy kell ezt érteni, hogy aki vendéglátóiparban van, akkor nyáron nyakig a munkában, és akkor elő meg utószezont lehet kihasználni.
Igen, november-augusztus. A turisztikában dolgozóknak november az augusztus. Akkor megyünk szabadságra.
Hát november előtt még fogunk valószínűleg a tetőteraszon találkozni, mert hogy egy szusszanásnyi bő 40 percet, 50 percet remélem, hogy még a szezon sűrűjében is be tud majd vállalni László Endre, a Székelyföldi Turisztikai Destináció Management Cluster elnöke, akinek köszönöm, hogy velünk tartott, és hát nem szezonnyitóként, de mindenképpen kedvcsinálóként és fogalomtisztázóként, meg a török utazással kapcsolatban hasznos információk birtokosaként is volt itt a tetőteraszon. Köszönöm még egyszer a beszélgetést.
Köszönöm szépen, és mindenkinek kellemes estét kívánok.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal holnap jelentkezünk legközelebb a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően. Rostáns Péter Istvánt hallották. Thank you.